Micsoda vigasztalás járja át szívünket. Hamarosan, igen hamarosan, ó, mi szép, mi is örvendezve lépünk be oda. Dicsőséges reggel, amikor Jézus eljön, amikor minden, az énekesek mind, és minden megváltott, oda belép, és énekel az Úr tiszteletére. Milyen is lesz az, milyen is lesz az. Ott egy nyelvet fogunk beszélni, Kupfer testvérnek nem kell többet fordítani, mindenki beszélni fogja a Kánaán nyelvét. Milyen csodálatos. És képzeljétek el, hogy ez hamarosan, hamarosan megtörténik. És kegyelemből azok közzé számíthatunk, akiket Isten külön választott, akikkel szemben irgalmasságot gyakorolt. Szeretetet tanúsított irántunk, hogy így mi is eljöhessünk ő hozzá, és mivel ő szeretett minket először, mi is szerethetjük őt teljes szívünkből. Azt kívánnám, hogy ez az Isten iránti szeretet olyan bensőségessé válna bennünk, mint ahogyan az tőle jött hozzánk. Mert alapvetően ugyanaz a szeretet. De képzeljétek csak el, ha ez az Isten iránti szeretet olyan bensőséges lehetne részünkről ő hozzá, mint ahogyan ő tőle hozzánk volt, mi lenne akkor a szívünkben és az életünkben? Az Úr azt mondta, erről fogja felismerni az egész világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Tiszta isteni szeretet, amilyen minden emberi mértéket felülmúl. Én erre vágyom. A Szentírás azt mondja, Isten szeretete ki lett árasztva a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy részesültek a Szent Szellemben. De ha ez az isteni szeretet nem a hajtóerő, nem a mozgatórugó, és ha ez teljesen hiányzik, akkor még a régi és új nyelveken való beszéd is csak hangzó, reszkés és csengő cimbalommá válik. Akkor már nincs semmi súlya. Tudjátok, ha valami úgy hangzik, akkor az edény üres. Csak edények, szent mester, de a te erőttel megtöltve. Remélem, hogy mindannyian jól érzitek magatokat, hogy tudatosak legyetek afelől, hogy szívesen látunk benneteket ezen a helyen. Mi nem olyan emberek vagyunk, akik most nagy figyelmet fordítanak egy Isten tisztelet megszervezésére, mert mi az ige hirdetésre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. De örülünk minden alkalommal, amikor újra itt látunk benneteket, hogy mondta volt Branham testvér, a megfelelő légkör elő kell legyen teremtve. Mindennek meg kell egyeznie. A tanításnak, az életnek, egyáltalán mindennek, ami a gyülekezethez és is az Isten országához tartozik, összhangban kell lennie egymással és Isten igéjével, így ebben az isteni harmóniában kell legyen. A tegnap elmondtunk a fiataloknak, akik itt voltak, az a törekvésünk, hogy egy olyan biblikus gyülekezetté váljunk, amilyen az ős kereszténységben volt. És elég őszinték vagyunk ahhoz, hogy elmondjuk, hogy még nem értünk oda, hogy még úton vagyunk. De úton vagyunk, és nem akarunk szellemileg megállni, hanem Isten segítségével előre haladni, amíg nem látjuk beteljesedni a végső ígéretet. Semmi sem maradt beteljesületlenül mindabból, amit az Úr megígért nekünk. A 37. Zsoltárnak mind a 37 versét elolvastuk együtt, és meghallgattuk, úgymond, és sok kulcsmondat volt benne, minden bizonnyal így is lehetne fogalmazni. És csak rá kell csodálkozni Isten bölcsességére, Isten mindenre kiterjedő, mindent magába foglaló bölcsességére és gondoskodására, amely minden lehetőséget figyelembe vesz. Hol lenne olyan kérdés, egy bibliai kérdés, amelyre ne kapna választ, amelyre ne lenne válasz a Bibliából. Isten mindenről gondoskodott, mindenre kiterjedt az ő figyelme. Fontos azonban az, hogy mi is megszívleljük ezeket a szavakat, bízzál az Úrban, és tedd, ami jó. Zsoltár 37, a 33. vers. És az a szavak újra és újra feltétel és ígéret összekapcsolva. A 4. vers, és legyen élvezeted az Úrral, és így megadja neked azt, amire vágyik a te szíved. Az Úrnak ajánljad a te útaidat, és bízzál benne, ő majd jól cselekszi azt. Mi olykor már nem látjuk, hogyan folytatódjon tovább az útunk. És akkor egy ilyen vigasztaló íge szó. Az Úrnak ajánljad a te útaidat, és bízzál benne. Ő majd jól cselekszi azt. Mindezt szívből elhihetjük, és személyesen is igénybe vehetjük magunknak. Csendesedj el az Úr előtt, a 7. vers, és várj rá, ne háborodj fel, és így tovább. De hiszen együtt olvastuk. Talán két bibliai íge szakaszt akartam még felolvasni, de a kettő elé akartam még egyet küldeni, és pedig a Kolossébeliekhez írt levélből az első fejezet, a 24. vers. És talán egész a 26-ig. Most pedig örvendezem a szenvedésekben, amelyeket értetek kell elviselnem, és testemben betöltöm azt, ami hiányzik a Krisztus szenvedéseiből az ő testéért, vagyis az ő gyülekezetéért, amelynek szolgájává lettem az Istentől rám bízott háztartási hivatal következtében, amellyel Isten engem megbízott benneteket illetően, hogy tökéletesen átadjam, továbbítsam az Isten ígéjét. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Pál apostol tisztában volt azzal, hogy Isten szolgálatába, a gyülekezet szolgálatába lett állítva. Hogy Istentől kapott egy tisztséget, egy feladatot, de nem külsőleg, hanem belsőleg. És ezt juttatják kifejezésre a szavak, hogy tökéletesen átadjam, továbbítsam Isten ígéjét. Isten mindent az ő ígéje szerint cselekszik. Mindent az ő mindenható szava által szólt a létezésbe. Mindent az ő szava által rendezett el. Ő szólt és megtörtént. És minden, amit az ő szája kimondott, örökké megmarad, fennálló. Következetesen tehát az Úr volt az, aki testé lett, mint az íge. Most pedig mi vagyunk az Úr teste, a gyülekezet. Az Isten szava alakot kell, hogy öltsön bennünk, az ígéreteknek be kell, hogy teljesedjenek. És ahogy itt kifejezésre lett juttatva, amelynek szolgájává lettem az Istentől rám bízott háztartási hivatal következtében, amelyel Isten engem megbízott benneteket illetően, hogy tökéletesen átadjam, vagy továbbítsam az Isten ígéjét. Nem tudom, hogy mindezt jelenleg meg tudjuk-e ragadni és kategorizálni, de egyszerűen arról van szó, hogy minden dolog, beleértve a gyülekezetet is, már le lett fektetve és meg lett szervezve az ígében, egészen annak befejezéséig és az elragadtatásig. Most pedig csatlakozással ahhoz, ami ma reggel lett mondva, szeretnék néhány figyelmeztető szavakat megfogalmazni, figyelmeztető útra valóul a Máté evangéliumának 18. fejezetéből. Itt irányelveket kapunk az Úr szájából arra vonatkozóan, hogy mit kell tennünk és hogyan kell viselkednünk. A Máté evangélium a 18. fejezetének 18. versétől, nem, a 21. versétől kezdve. Erre Péter odament hozzá, és megkérdezte tőle, Uram, hányszor kell megbocsájtanom a testvéremnek, ha ő vétkezik ellenem? Akár 7-szer is. Erre Jézus így válaszolt neki. Én mondom neked, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ezért a mennyek országa összehasonlítható egy királlyal, aki el akart számolni az ő szolgáival. Amikor pedig elkezdett az elszámolással, egy olyan embert állítottak eléje, aki 10,000 talentummal tartozott neki. Mivel pedig nem tudta kifizetni ezt az adósságot, az ura elrendelte, hogy feleségével, gyermekeivel és minden vagyonával együtt adják el, és így szerezzenek helyettesítőt. Szerezzék meg a helyettesítő árát. Ekkor a szolga levetette magát előtte a földre, és könyörgött neki mondván, légy türelmes irántam, mindent ki akarok fizetni neked. Ekkor az Úr megkegyelmezett annak a szolgának, elengedte őt, és elengedte még az adósságát is. Csak hogy az történt, amikor ez a szolga éppen kiment az ura házából, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Azt elkapta, torkon ragadta, és így szólt hozzá, fizess, ha tartozol valamivel. Ekkor a szolgatársa leborult előtte, és könyörgött neki mondván, légy türelmes irántam, ki akarom neked fizetni. De ő nem akart, hanem elment, és börtönbe vettette, amíg meg nem fizeti az adósságát. Már most, amikor ennek a szolgának a szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felbőszültek, elmentek és jelentették az egész esetet a gazdájuknak, illetve az uruknak. Akkor az ura maga elé hivatta, és így szólt hozzá, te gonosz szolga, am az egész adóságot elengedtem neked, mert te arra kértél engem. Nem kellett volna neked is könyörületesnek lenned a szolgatársadhoz, ahogy én is könyörültem rajtad. Erre az ura teljes haraggal átadta őt a kínzóknak, amíg ki nem fizette neki az egész adósságát. Ugyanígy fog bánni veletek az én mennyi atyám is, ha nem bocsátotok meg szívből a testvéreteknek, mindenki az ő testvérének. Nos, ez nem csak egy példabeszéd. Ez egy rettenetes komoly beszéd. És az isteni szeretettel párosulva felismerjük, hogy milyen az isteni megbocsátás. A bűntudat teljes elengedése, szabadon távozhatunk. Csak hogy nekünk is el kell ismernünk egymást, hogy a testvérünk is szabadon távozhat, amennyiben vétkes lett velünk szemben, ahogyan mi is szabadon távozhatunk, mi, akik mindannyian vétkesek lettünk az Úrral szemben. És itt, ami megváltunk, ezt különös módon hangsúlyozta. Akkor az Úr maga elé hivatta őt, és így szólt hozzá, te gonosz szolga, am az egész adóságot elengedtem neked, mert te arra kértél engem. Mi az Úrhoz jövünk, bocsánatot kérünk tőle, és hálásan elfogadjuk, és aztán mi történik azután? Aztán megragadjuk azt az embert, aki esetleg úgy szintén helytelenül cselekedett, és a torkának esünk. Tulajdonképpen ez áll itt írva. Fel fogom olvasni még egyszer, hogy tudjátok, hogy így van megírva. A 28. vers. Csak hogy amikor ez a szolga éppen kiment az ura házából, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Elkapta, torkon ragadta, és így szólt hozzá. Fizess, ha tartozol valamivel. Látni lehet azt, hogy ez az ember semmit sem értett meg az isteni szeretetből, az adósság elengedéséből, a megbocsátásból. Hiszen még azt sem tudta, hogy kegyelemben részesült, kegyelmet kapott, különben nem viselkedett volna így az ő testvérével. Természetesen az egyik ember nem fogja szó szerint torkán ragadni a másikat, de ez is megtörténhet néha. És úgy gondolom, hogy ebben van egy nagyszerű tanulság. Úgy értem, az történik, hogy valamit felszámolunk egymásnak, és ez semmiképpen nem szabad, ahogyan Isten sem tulajdonított nekünk semmit a Krisztusban, hanem alapvetően minden bűnt megbocsájtott. De hiszen az egyik ember bűne csekély volt a másik ember bűnéhez képest. 10 000 talentum volt a tét. Itt pedig mennyi is volt? 100 dénár. Képzeljük csak el képletesen, hogy mégis milyen nagy adósság lett az egyiknek elengedve és megbocsájtva, és ahelyett, hogy örült volna, ugrált és szögdécselt volna, hamarosan a másik torkának esett, és azt mondja, figyelj, most te vagy a soron. Ahelyett, hogy örült volna, hogy kegyelemben részesült, és a tartozását eltörölték. Én nem tudom, hogy azon a véleményen vagyunk-e, hogy amikor az Úr beszél, más emberekhez szól, vagy el tudjuk-e hinni, hogy ma hozzád és hozzám szól ezen az ígén keresztül. Ahogyan annak idején szólt az ő tanítványaihoz és a néptömeghez, úgy szól ma is hozzánk. Ha odáig jutunk, hogy Isten valamelyik szavának már nincs semmi mondani valója, számunkra is átsiklunk felette, szeretteim, akkor már nagyon magas a riasztási szint. Hadd térjen vissza az az idő, amikor Isten minden egyes szavát figyelembe vesszük, a vonzereje legyen, a vonzereje alatt legyünk, és minden, amit a Bibliában olvasunk, újra legyen valami mondani valója számunkra. Így megtaláljuk a módját annak is, hogyan viszonyuljunk Istenhez, hogyan viszonyuljon Isten hozzánk, hogyan viszonyuljunk mi a felebarátunkhoz, és hogyan viszonyuljon hozzánk a felebarátunk. Hadd tanuljuk meg a tanulságot ebből a történetből, amit az Úr itt meghagyott számunkra, hogy ne csak 7-szer bocsássunk meg, hanem 70-szer, 7-szer. És ez tényleg nagyon sok. Ki lesz erre képes? Csak az, akit nem terhel semmi, az nem ró fel a maga részéről sem semmit az ő barátjának, testvérének, szolgatásának. Ez az igazi megbocsájtás, hogy nem számolunk fel semmit a testvér ellen. Nem írunk össze eleve semmit az adóság számlájára, hanem egyszerűen továbbadjuk ezt a megbocsájtást, amivel Isten megajándékozott bennünket is. És gyakoroljuk is ezt az életünkben. Ez természetesen azt jelenti, hogy nem csak megszívleljük azt, ami a 2. Péter első fejezetében írva áll, hanem kérjük is Istent arra, hogy ezt isteni valósággá tegye bennünk. A 2. Péter első fejezetének 3. versétől. Mert hiszen az ő isteni ereje megajándékozott bennünket mindazzal, ami az életre és az Istenben való üdvösségre szükséges, annak felismerete által, aki elhívott minket, az ő saját dicsősége és erénye által. Ezek által megajándékozott bennünket a becses és fölötti fontos ígéretekkel, hogy ezek által megmeneküljetek a világban az érzéki vágyak következtében uralkodó romlottságtól, és az isteni természet részessévé váljatok. Ez a vers a legnagyobb jelentőséggel bír, hogy megmeneküljetek attól, megmeneküljünk attól, ami a romlottságba rántana minket, hogy részesüljünk az isteni természetben. És ez nem olyan valasmi, amiről filozofálhatnunk, hanem ezt meg kell tapasztalnunk, és részesülnünk kell benne. Miért írja ezt az apostolok cselekedeteiben az író? Valószínűleg Lukács írta, mi az isteni fajból származunk. Pál apostol is megemlítette ezt. Ha Istenből születtünk, akkor hordoznunk kell a mennyei atyánk jellemzőit, az ő tulajdonságait. Mégis úgy van, hogy földi értelemben a gyermekek ritkán hasonlítanak más emberekre, ahogy a mondás tartja. Szellemileg pedig Isten gyermekei hasonlítanak az atyukra. a mi atyánk pedig a mennyben van. És azt szeretnénk, hogy az ígevető magja belénk hulljon, és hogy Isten szelleme életre kelthette volna bennünk ezt az isteni vetőmagot, hogy mi is részesülhessünk az isteni természetben. Különben az egész életünk csak jó szándékoktól lesz hangos, és a jó szándékaink végén a vesztünk következik. Nekünk meg kell szereznünk az élményeinket Istennel, amelyeknek alaposaknak és mélynek kell lenniük, hogy az isteni természet részeseivé váljunk. A továbbiakban így folytatódik. Éppen azért minden lelkesedésetek bevetésével törekednetek kell arra, hogy hitetekben az erényt is felajánljátok, megmutassátok. Még ekkor sem lehet megpihenni és azt mondani, majd valahogy csak lesz. Nem, hanem akkor egy mélységes kívánságot hordozunk magunkban, hogy ne csak az isteni természet részessévé legyünk, hanem hogy mindazok a tulajdonságok, amelyek Jézus Krisztus életében megnyilvánultak, a mi életünkön keresztül is megnyilvánulhassanak. Éppen ezért minden lelkesedésetek bevetésével törekednetek kell arra, hogy hitetekben az erényt is felajánljátok, megmutassátok. Az erényben a felismerést, a megvalósítást. A felismeretben, a megvalósításban az önuralmat, az önmegtartóztatást. Az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban az Isten félelmet, a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben az egyetemes, a minden ember iránti szeretetet. Ez a regiszter úgy, ahogy itt fel van lajstromozva, számunkra lett megírva. Azok a tulajdonságok, amelyek a szellem és Isten élethez tartoznak minden egyes hívőben, és amelyeknek meg kell lenniük. Az első és a legfontosabb a hit, mert hit nélkül nincs előrehaladás. De a hitnek nem szabad megállnia, nekünk tudnunk kell, hogy Isten kegyelme által létezik egy szellemi növekedés, és hogy senki sem állhat meg egy élménynél. És nem is szabad, hogy megálljon, hanem előre kell haladnunk. Itt az áll írva. Éppen ezért minden lelkesedések bevetésével törekednetek kell arra, hogy hitetekben az erényt is felajánljátok, megmutassátok. Aztán tovább és tovább folytatódik a lajstrom. Mi az erény? A jóra törekvés megnyilvánulása tettekben. Alapvetően ezek mind isteni tulajdonságok és erények. Az erényben a felismerés, a megvalósítás. Mi haszna van a felismerésnek, ami nincs beágyazva az isteni erénybe, megvalósítás nélkül? Ez felfúvalkodik is a végén, ha egy kicsit ellene nyomsz úgy, mint a lufi kipukkat. Nem mindennek Isten ilyen helyén valónak kell lennie. Hitetekben az erényt is felajánljátok, megmutassátok az elismerésben a megvalósítást, a felismerésben az önuralmat. Ez is egy olyan fejezet, mert az önuralom nem mindenkinek a csészéje. De Isten kegyelmével és segítségével ez is lehetséges. Nem arról van szó, hogy velünk született. Ezzel Isten ajándékoz meg bennünket. Képzeljétek csak el, ha már mindezt magunkkal tudnánk hozni, bemutatni Istennek, mit adhatna ő még ez esetben nekünk. Nem, nekem nincs mit hoznom. Te vagy mindenem, Uram. Mi azzal jövünk, amire neki nincs is szüksége. Ő pedig elveszi rólunk, és maga mögé dobja a feledés tengerébe. De aztán megajándékoz bennünket mindazzal, ami megállja a helyét ő előtte. az erényben a felismerést, a megvalósítást, a megvalósításban az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban az Isten félelmet, a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben az egyetemes, a minden ember iránti szeretetet. Látjátok, az egyik a másikba ágyazódik, és mindez egyszerűen összetartozik. Akkor már semmi erőfeszítés, nem a mi részünkről, hanem a szeretet kifejeződik önmagában. És az Isten szeretete megteremti mindannyiunkban mindazt, amire szükségünk van, egyen-egyenként. A kegyességben, az Isten félelemben a testvéri szeretetet, az egyetemes, a minden ember iránti szeretetet. De most a következő versben jön a figyelmeztetés. Mert ha ezek a tulajdonságok megvannak nálatok, és szüntelenül folyamatosan gyarapodnak, akkor nem hagynak benneteket tétlenül és gyümölcstelenül, ami Urunk Jézus Krisztusunk felismeretére való törekvésben. Ellenben, akinek pedig ezek hiányoznak, az rövidlátó, vak, és megengedte, hogy a korábbi bűnökből való megtisztulása feledésbe merüljön. Ezért, testvéreim, annál inkább igyekezzetek szorgalmasan arra, hogy megalapozzátok a ti elhivatottságotokat és kiválasztottságotokat, mert ha ezt teszitek, soha nem fogtok elesni, határozottan nem. Mert ezen a módon biztosítva lesz számotokra a bemenetel, ami Urunk és megváltónknak, Jézus Krisztusnak örökkévaló országában. Nos, láttak az összefüggéseket. Nekem igazán csak egy kívánságom és egy kérésem van, hogy az Úr ezt olyan súlyosan helyezze mindannyiunk szívére, és tegye közvetlen imakérésé, hogy hozzáforduljunk, és azt mondjuk, Uram, azt mondhatnánk, Uram, szeretnénk olyanok lenni, mint amilyeneket itt mondtál, de mi még nem vagyunk azok, és önmagunktól soha nem is lehetünk azok. És nem is érhetjük el ezeket az erényeket önmagunktól. Uram, munkálj ki én bennem valamit, a te csodálatos kegyelmet felmagasztalására. Legyen, hogy a te szavad, a te szellemet, a te véred olyan erőteljesen érvényesüljön bennem, bennünk, hogy valóban valami új, valami isteni dolog jöhetne létre. Nem csak a már ismert dolgok megvalósulása, hanem úgy az egyik, mint a másik. Olyan ez, mint egy átfogó lánc, és minden lánc csak annyira erős, amilyen erős a leggyengébb lánc szem a láncban. Üdvös állapotban van az a gyülekezet, üdvös állapotban van az az enyén, hogy ennek az isteni láncnak minden egyes lánc szeme elég erős lehetne ahhoz, hogy minden próbát kiálljon, helytálljon. De hiszen tudjátok, hogyan történik ez néha a föld és a szellemi értelemben is. Jönnek a próbák, és ezt már elégszer elmondtuk, hogy akiket még nem értek utól, ezek a próbák, azok is sorra kerülnek. Vannak emberek, akik számára úgy néz ki, mintha estétől reggelig, sőt, talán reggeltől estig sütne a nap. Attól függően, hogy a világ melyik részén élnek. De ez csalóka. Egyszer minden ember próbára lesz téve. Egy bizonyos ponton mindenki meg lesz tisztítva. Az ember élete nem csak rózsákon megágyazva zajlik, a szép rózsák mellett mindig van néhány tövis is, és erre ugyanis, hogy vigyázni kell. Az illat ugyanis kellemes, de a mellette lévő tövis nem egészen olyan kellemes. Hadd készüljünk fele arra, akinek még nem kellett átesnie valamilyen próbatételeken, még sorra fog kerülni. Az egyik ilyen módon, a másik olyan módon. Aki még nem lett megalázva, az majd sorba jön. Valóban minden bekövetkezik, amit Isten eltervezett velünk. Néha nem történik meg bizonyos dolgok nélkül, mert semmi sem jön magától. Isten emberei még a megpróbáltatásokban is helytálltak életük végéig. Gondoljunk csak rájuk, akár az oroszlán barlangban, akár a tüzes kemencében, vagy Isten összes emberére, milyen próbákon kellett keresztül menniük. És tudjuk, hogy azt mondhatták, még ha úgy lenne is, hogy a mi Istenünk nem is őrizne meg, és nem szabadítana meg minket, akkor is tudd meg, Nabukodonozor, hogy amit emberi kéz állított fel, az nem az élő Isten, akit mi szolgálunk, hanem az egy bálvány, és mi nem borulunk le egy bálvány előtt. Világos, hogy az ilyen ember azután dühös lesz. A kemencét hétszer forróbbá teszi, de a tűz fölött is Isten az Isten, és a szenvedés tűzes forrósága, amelyen keresztül kell mennünk, csak arra fog szolgálni, hogy megtisztuljunk, és tisztán jöjjünk ki belőle. De hiszen tudjátok, hogy amikor az aranyat finomítják, a salakot leválasztják, és csak az marad meg, aminek valódi értéke van, ami azután használható is. És a mi hitünk pedig értékesebbnek kell bizonyuljon, mint a tűzben finomított arany. És az utolsó gyülekezethez intézett levélben az van írva, azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem aranyat, és az Isten aranya bizonyosan hétszeresen finomított. Hadd szívleljük meg tehát ezeket a dolgokat. Először is azt, hogy Isten irántunk való szeretete a teljes megbocsátásban, az eladósodásunk, bűnösségünk teljes eltörlésében nyilatkozott meg. A vádlevél szét lett tépve, a válaszfal el lett távolítva. Aki részesült a megbocsájtásban, adja tovább, nyújtsa tovább. Újra el kell gondolkodnom ezen az utolsó versen, ami tulajdonképpen úgy hangzik, mint egy bírói ítélet. A 35. vers, ahogy már olvastuk, de hogy ne illanjon el a szívünkből és az emlékezetünkből, újra fel fogom olvasni. Máté 18.35. Ugyanígy fog veletek is bánni az én mennyei atyám. Amennyiben nem bocsátotok meg mindenki egyen-egyenként szívből az ő testvérének. És aki szívből megbocsájtott, az továbbra is szívből szerethet, szeretetet tud gyakorolni. És aki továbbra is szívből tud szeretni, az továbbra is meg tud bocsájtani. 7-szer, 70-szer, 7-szer is. De hiszen tudjátok, hogy van ez mindannyiunkkal. Egyszer meggondolatlan az egyik, aztán a másik. Ez mindig váltakozik, nem vagyunk örökké ugyanazok, bár ez ne legyen vígaz. De mindazonáltal tudjuk, hogy még mindig emberek vagyunk, és még mindig a Földön vagyunk, és néha még mindig lenyűgöznek minket a földi dolgok. Mindezt figyelmen kívül kell hagynunk. Itt a hegyi beszédben a Máté evangéliumának 6. fejezetének 12. versétől ez áll írva. És bocsáss meg nekünk a mi adósságainkat, a mi vétkeinket, amit mi is megbocsátunk azoknak, akik eladósodtak. Vétkesek lettek velünk szemben. És vezess minket úgy, hogy ne essünk kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő tévedéseiket, a ti mennyi atyátok is megbocsátja nektek a ti hibáitokat. Ha pedig ti nem bocsátjátok meg az embereknek az ő hibáikat, a ti atyátok sem bocsátja meg nektek a ti tévedéseiteket. Tehát valóban úgy van, hogy meg kell szívleljük mindazt, amit Isten ígéje mond nekünk, és újra megvizsgáljuk magunkat. Uram, vajon teljesítettük-e mindezeket a rendelkezéseket? Meg tudunk-e így állni előtted? Részessé lettünk az isteni természetnek? De hiszen tudjátok, hogy a mi Urunk magára öltötte ezt az emberi természetet, felvette a mi testünket, hogy ezáltal mi is átkerülhessünk az isteni természetbe, majd a feltámadással megkapjunk egy megdicsült testet, amelyben örökké az Úrral lehetünk. Bárcsak megajándékozna Isten azzal, hogy amit az ő ígéje mond, azt mindannyiunkban hűségesen befogadjuk, hittel, hogy beteljesítse azt, amire küldte. És ezt az ígét is ismét a Kolosséhoz írt levél első fejezetből felolvasom, 25. vers, amelynek szolgájává lettem az Istentől rám bízott háztartási hivatal következtében, amelyel Isten engem bízott meg benneteket illetően, hogy tökéletesen átadjam, továbbítsam az Isten ígéjét. Az Isten ígéje nagyon is tökéletes. Isten tökéletes módon kinyilatkoztatta azt. Még akkor is, ha a kinyilatkoztatások eleinte apránként érkeztek, amennyiben ma Isten segítségével mindent összeillesztünk, akkor Isten tökéletes kinyilatkoztatását látjuk magunk előtt Jézus Krisztusban. Látjuk magunk előtt az ő szavának és akaratának tökéletes kinyilatkoztatását. És hitben már magunk előtt látjuk Isten gyermekeinek nyilvánvaló válását, amerről a Róma 8-ban azt van írva, hogy az egész teremtett világ sóhajtozik és várja Isten gyermekeinek a leleplezését, a kinyilatkoztatását. Mi már Isten gyermeké vagyunk ugyan, de ezt még megfelelően látni kell, nyilvánvalóvá kell, hogy legyen. És amint tudjátok, a kinyilatkoztatás, a jelenések szó kifejezést apokalipszist jelent. Én nem tudok görögül, ne aggódjatok, és nem is fogom soha megtanulni. De ez egyszerűen azt jelenti, hogy leleplezés, feltárulás, kinyilatkoztatás, apokalipszis, lelepleződés, valami, ami azelőtt el volt rejtve, le volt takarva, lelepleződik, nyilvánvalóvá válik. Ha itt ezzel a zsebkendővel el lenne fátyolozva a Biblia, be lenne takarva, és találgatni kellene, és rejtegetni kellene, hogy mi van alatta, abban a pillanatban, amikor a lepel le van véve róla, senkinek sem kellene többé okoskodnia, és senkinek sem kellene többé találgatnia. Akkor mindenki tudni fogja, hogy mi került napvilágra. Szeretteim, amikor Pál apostol már akkor azt írt a szellem által, ihletve, hogy az egész teremtett világ várja azt a napot, amelyben az Isten gyermekei minden bizonnyal az Isten fiaira van utalást éve az eredeti szövegszakaszban. Hiszen tudjátok, hogy ez alatt mit kell érteni. A felnőtt korúvá válást, a férfi korról van szó, Jézus Krisztusban mindenből kinőni, a gyermekkorból, mindabból, ami már nem illik a felnőtt a gyermekkorúsághoz, hanem hogy átalakuljunk az Úr képére, világosságból a tisztánlátásba, az igazságból az igazságra. Ha Pál apostol ezt már akkor megírta, és milyen vágyakozva vártam. Mi abban az időben élhetünk, amelyben ez minden bizonnyal nyilvánvalóvá válik. Egy dolog biztos, 100%-ig biztos, hogy mindennek, aminek meg kell történnie, ebben a nemzedékben fog megtörténni. De ugyanilyen bizonyos az is, hogy senki sem tudja, meddig fog tartani ez a nemzedék. Ezt nagyon világosan és szándékosan, egyértelműen szeretném kijelenteni. Nem azt, hogy valaki elmegy innen és elkezd matekozni, és azt mondja, igen, ez a generáció elkezdődött 1946-ban, vagy 1948-ban, vagy 30-ban, vagy 33-ban. Engem nem igazán érdekel az ilyesmi. Engem csak egy dolog érdekel, hogy mi vagyunk az a generáció, amelyben a bibliai profécia beteljesedik. És ami Urunk azt mondta, amikor látjátok, hogy mindezek a dolgok kezdenek megvalósulni, akkor emeljétek fel a ti fejeiteket, mert tudjátok, hogy közeledik a megváltásotok. Nekünk semmi közünk nincs a számítgatással. Én hálás vagyok, ez volt a legrosszabb tantárgyam az iskolában. Aztán vannak, akik szerint jó vagyok számtamból. No hát, ezt csak a vidámság kedvéért mondtam el. A mi Istenünk olyan jól véli velünk, hogy alig tudjuk átérezni, alig tudjuk felfogni. És ő gondoskodni fog arról, hogy a legvégén egy dicsőséges Isten szellemével megtöltött ékemenyasszony át legyen alakítva mi Urunk képmására, aki felékesített menyasszonyként vonul majd ki az ő vőlegénye elé, vagy elragadtatik a mennyei felhők közé. Azt nem igazán tudom, hogy ez esetben még szükségünk lenne valakire, aki előttünk meg, hogy vezessen minket ott. Ami Urunk, aki lejött, hogy megváltson bennünket, ő mondta ki ezeket a szavakat, hogy én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem fognak győzedelmeskedni rajta. És még azt is mondta, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és újra visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ő újra el fog jönni, és hamarosan újra el fog jönni. Hadd vigasztaljuk ezekkel a szavakkal egymást, és vigasztalnunk is kell egymást. Hadd használjuk ki a még hátra lévő időt arra, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz, hogy felkészültek legyünk, és amikor az Úr eljön, tényleg ne tartson vissza többé semmi ezen a földön, hanem lennénk elszakítva mindentől. Ahogy az énekíró megfogalmazta, a földtől szakíts el engem, tedd nagyjá a hitemet, adj nekem egy hűséges lelkületet, tégy engem teljesen a magadévá, Jézusom. Legyen, hogy Isten felhasználja az utolsó üzenetet, amit adott arra, hogy ne csak külön választott volna minket, hanem megajándékozzon bennünket mindennel, amit ebben az ígében, ígéretben adott. És hadd tegye a szellem az ígét élő valósággá. Krisztus mi bennünk lesz akkor a dicsőség reménysége. Teljes üdvösség, teljes megbocsájtás, Istennel egyesülve, örök szeretetben részesülve, örökké hozzá tartozva. De hadd fejezzem be ezzel. Legyen, hogy az a szeretet, amelyet Isten irántunk tanúsított, amely arra késztette őt, hogy megváltson minket, mindannyiunkban megtalálható legyen, ő úgy ő iránta, mint egymás iránt is. És ha ez az isteni szeretet megvan bennünk, akkor tudjátok, mi van megírva az, az első Korintus 13-ban. Ez felhasználható arra, hogy megvizsgáljuk, hogy bennünk megvan-e vagy sem tudniillik az a gyakorlat, ami ott fel van lajstromozva. Isten mindennel meg akar ajándékozni bennünket kegyelemből, magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak, teljes szívünkből, minden egyes szaváért, minden ígéretéért, mindenért. És hadd tegyük ezt meg hittel. Hadd vigyük közben járánsainkat is még egyszer az Úr elé, terjesszük elé, aki mindent megtehet. Hiszen nincs semmi, amit ne tudna megtenni. És azt is hallottuk, hogy hitben hozzáférésünk van, és hogy minden lehetséges. Mennyi Atyám, szívből megköszönöm neked, hogy összegyűlhetünk a te színed, a te tekinteted előtt. A mi tekintetünk a porba száll, ahonnan vétettünk. Te hitben feltekintünk te hozzád, ahol leszünk, nem sokára leszünk. Uram, én látom az én hiányosságaimat, és mindannyian látjuk a hiányosságainkat. Hűséges Mesterünk, ha tudnánk magunkon segíteni, nem lenne szükségünk a te segítségedre. Ha meg tudtuk volna menteni magunkat, nem kellett volna eljönnöd. Hűséges Uram, tehetetlenek és gyengék vagyunk. Rád vagyunk utalva, és rád vagyunk vetődve. Amit te mondasz nekünk a te szavaidban, elhisszük. Én megváltottalak, és neveden szólítottalak, de az enyém vagy. Halleluja! Dicsőség és tisztelet a te csodálatos és magasztos nevednek. Hűséges Istenem! Ahogyan te teljesen és maradéktalanul megbocsátottál nekünk Krisztus Jézusban, úgy mi is teljesen és maradéktalanul megbocsájtunk egymásnak, és nem emlékezünk többi a vétségre, mert te is elfelejtettél mindent, igen, a feledés tengerébe vetetted. Mi fel sem tudjuk fogni, ó Istenünk, a te szeretetedet, annyira nagy és annyira becses. Köszönjük, hogy tudatában lehetünk annak, hogy szeretsz minket. Igen, megízleltük a te szeretetedet. Részesültünk is benne. Hűséges mennyei Atyám, mennyei Istenem, bár csak hamarosan kiderülne, hogy a te szereteted kiáradt mindannyiunkban a te szellemed által. Hűséges Uram, te képes vagy rá megtenni. Halleluja! Tisztelet, tisztelet! A te csodálatos és szent nevednek. Halleluja! Halleluja! Dicsőség Istennek. Amen.
Amen. Össze.